Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Ezen a délelőttön a Jelenések könyvének a második fejezetéből olvasom az igét, a Jelenések könyvének második fejezetének a 9. versnek az első felét fönnállva hallgassuk meg. Tehát a Jelenések könyvének a 9. vagy második fejezetének a 9. versének az első fele így kezdődik, vagy így hangzik. Tudom a te dolgaidat és nyomorúságodat és szegénységedet, de gazdag vagy. Eddig olvasom az igét. Kedves testvérek, nem tévedtem el, mert ma egy hete szintén ez az ige állt előttünk, akkor nem mentünk el egészen idáig, csak azt olvastam fel, hogy tudom a te dolgaidat. Most egy kicsit tovább mentünk ebben az igében, és tovább olvasva elolvastuk azt, hogy miért, mit is tud az Úr rólunk. Azt mondja itt az ige, hogy gazdag vagy. És én ma délelőtt erről szeretnék beszélni, hogy mit is jelent ez a gazdagság, amiről az Úr Jézus a föltámadt, a megdicsőült, a mennybe fölment, megváltó gyülekezetet bátorítja. De miért is olvastam én fel ezt, hogy gazdag vagy? Az előbb a istentisztelet kezdetén, ugye anyák napja alkalmából mindig felolvassuk a Derék asszony dicséretét, ami hát én számomra az egyik kedvenc része a Bibliában, és talán egy kicsit azért is, mert olyan szépen leírja azt, és olyan szépen elénk állítja azt annak az asszonynak a képét, ami tulajdonképpen minden embernek a gondolataiban, akár gyermek, akár férj, vagy barát, vagy testvér gondolataiban mindig benne van, egy asszonyról, egy nőről, hogy igen, ő az a tökéletességet megformáló valaki, akire föl lehet nézni. Ugye egy asszonyról beszél itt a Szentíró, aki majdnem mondhatjuk, hogy mindenben tökéletes. Szóval nincs olyan része az életének, amiben azt mondhatnánk, hogy valami kis hibát is találhatnánk benne. És hát persze, hogy az ember azon gondolkodik, hogy van-e egyáltalán ilyen ember a világon, és nem akarom azt mondani, hogy asszony, hanem ember, aki mindent ilyen tökéletesen tesz és tökéletesen csinál. És itt nem arról szeretnék beszélni, hogy esetleg a mi gondolatainkban, vagy mi kivetítjük valakire ezeket a dolgokat, mert én emlékszem arra, hogy amikor kicsi gyerek voltam, olyan 4-5 éves, akkor én mindig azt mondtam az anyukámnak, hogy anyukám, te leszel az én feleségem. Persze ő ezen mindig nevetett, de hát számomra ő volt az, aki mindent meghatározott, hogy ő erre az, akire ránéztem, és úgy gondoltam, hogy ő az a tökéletes asszony, akire én föl tudok nézni. Persze nyilván később nem mindig így tekintettem rá, hanem észrevettem hibáit, és ahogy növekedtem, ugye egyre több hibát észrevettem, és ami hiba, ami nem volt hiba, azt is hibának láttam, ahogy az ember elkezdett növekedni, és egyre jobban próbált, vagy ha nem is próbált, tudott az próba nélkül is lázadozni a szülők ellen. Tehát, hogy akkor már nem mindent láttam ilyen tökéletesnek. De hogy elénk állít Isten egy olyan életet, amely nem csak az asszonyok, a nők számára egy tökéletesnek mutató életet jelent, hanem mondhatjuk azt, hogy minden ember számára, hogy ilyen módon élni az életet. De hát lehet egyáltalán ilyen módon élni az életet? Lehet ilyen tökéletesnek lenni? Ahogy itt felolvassuk ezt a részt, akkor azt látjuk, hogy mindenkire gondja van, hogy éjszaka sem alszik, és nincs olyan dolog, amit nem tudna megoldani. Nem egy utópia ez, ugye egy elképzelt dolog, aminek nincsen semmi valóság alapja, és minthogyha egy álomképet állítaná elénk itt a Szentíró, amikor ezeket a szavakat leírja. Lehet, hogy azt gondoljuk, hogy így van. De Isten mégis nem véletlenül állítja elénk ezt a képet, mint ahogy az Úr Jézus életét is nem véletlenül állítja elénk, mert valamit elénk akar állítani, amit Isten az ő erejével képessé tesz, hogy megvalósítsuk. Ha nem is tökéletesen, de hogy van egy kép előttünk, ami ilyenné szeretne formálni bennünket az Úr. Az elmúlt héten, ugye, amikor felolvastuk szintén ugyanezt a részt, Pálnak, vagy az Úr Jézusnak a Szmirna beliekhez írt leveléből a gyülekezetnek írt levelet, akkor említettük azt az asszonyt az Ószövetségből, a Sunemita asszonyt, akiről azt olvasjuk az igében, hogy nem panaszkodott. Hogy teljes hálaadás volt a szívében, és amikor a próféta azt kérdezte tőle, hogy mondd meg, hogy milyen gondod van, mi az, amiben segíthetnék, mi az, amiben támogathatnák téged, még a királynál is, akkor azt mondta, hogy én békességben élek az én Istenemmel, én békességben élek a környezetemben, hogy valami olyasmit mondott ez az asszony, hogy harmónia volt az ő szívében. Persze mondhatná valaki, hogy persze, hogy harmónia lehet annak a szívében, akinek talán mindene megvan, minden tökéletes. De olvassuk az igében, hogy nem volt ő mindenben tökéletes. Nem arról van szó, hogy az ő életében nem lettek volna hiányosságok, hanem arról beszél az Isten, hogy akkor tud az ember harmóniában élni az emberekkel, akkor tud harmóniában élni a környezetével, és akkor lesz békesség a szívében, hogyha Istennel van megbékülve. Ha Istennel békessége van, igen, attól, abból látszik testvérek, és azt gondolom érdemes lenne mindig elgondolkodni, hogy milyen viszonyban vagyok én az emberekkel, a környezetemmel, mert az azt mutatja meg, hogy milyen viszonyban vagyok én az Istennel. Tehát mindig onnan belülről indulnak ki a gondolatok. Azt mondja az ige, hogy onnan a szív mélyéről jönnek elő azok a dolgok, amelyeket az ember végül cselekszik. És nyilvánvaló, hogy ebből mindenből látszik, hogy én milyen kapcsolatban vagyok az Úrral. Azt mondja itt az Úr a gyülekezetnek, hogy tudom a te dolgaidat, tudom a szegénységedet, és itt nem csak arról beszél, hogy milyen szegény vagyok, hogy mennyi pénzem van, milyen vagyon tudtam egyáltalán fölhalmozni, vagy mennyit nem tudtam fölhalmozni, hanem tudom a szegénységedet, tudom a gondjaidat, a problémáidat, ismerlek benne téged, tudom, hogy ezek mind ott vannak az életedben, de gazdag vagy. Én nem tudom, hogy közülünk hányan tudják elmondani azt, hogy gazdag vagyok. És megint csak nem azért, hogy nem úgy gondolom ezt, hogy mennyi megtakarításom van a bankban, vagy mennyi bankot tudtam a párnám húzatába belevarni, hanem az a kérdés, hogy gazdag vagyok-e abban az értelemben, amit az Úr elénk állít, hogy látszik-e rajtam az Istennel való közösségnek a gazdagsága. A Sunemita asszonyról azt mondja Isten igéje, hogy ő gazdag volt. És ez a gazdagság az, ami kiáradt az ő fele barátaira. És amikor a derékasszony dicséretét olvassuk, akkor szintén azt látjuk, hogy ez az asszony gazdag volt. Azért, mert az a gazdagság, az Istennel való közösségnek a gazdagsága árad ki mindazokra az emberekre, akikkel ő találkozott. És ezt a Szentíró nyilvánvalóvá is teszi, amikor kimondja azt, hogy mely asszony féli az Urat, aki féli az Urat, az szerez dicsőséget magának. Tehát mitől függ az Istennel való kapcsolatomnak az ereje? Miben látszik meg ez az erő, hogy hogyan viszonyulok én az én fele barátaimhoz? De miért nem valósul ez meg az életünkben? Mert szép kép, gyönyörű, olyan jó lenne, ha mindenkire el tudnánk ezeket a szavakat mondani, de Isten igéje beszél róla. Pál apostol azt mondja, hogy az utolsó időben az emberek lesznek magukat szeretők, pénzsóvárgók, a jónak nem kedvelői. Tehát, hogy mi az, ami befolyásolja, mi az, ami meggátolja ezt a tökéletességet, ami után mi vágyakozunk. Hát nem más, mint az önzés. Az önzés, ami bennünk van, amely a szívünkben van a kísértés, vagyis mondhatjuk a bűnbeesés óta. Mert az egyik nagy kísértése az embernek, főleg az, amit az igéit elénk állít, hogy tudom a te szegénységedet. És itt sok dologban áll az embernek a szegénysége. A mindennapi gondok, a próbák, néha még a pénztelenség is, ami meg tudja keseríteni az embernek az életét, és akkor, amikor jönnek ezek a kísértések, amikor jön az ember életében a szegénység, ugye a szegénység az mindig valami próba, valami nehézség, valami olyan dolog, amit nem tudok túljutni, amit nem tudok megoldani, na akkor jönnek az ember életében a kísértések. Emlékezzünk csak, hogy amikor Jézus megkísértette az ördög a pusztában 40 nap után, mikor? Hát amikor legjobban kifáradt, amikor jobban érezte a mindennapok terheit. Gondoljunk csak bele abba, amikor az ember elfárad egy hét nehéz munkája után, nem könnyű a mai világban helytállni, és hazamegyünk, és azt veszük észre, hogy az összes fáradtságunkat, az összes erőtlenségünket a szeretteinken verjük le. Mert nincsen türelmünk egymáshoz, mert elfáradtunk, és otthon pedig egy kicsit már kiengedünk, és észre sem veszük, hogy hogyan bántjuk meg a másikat, hogyan tudjuk a szeretteinket olyan helyzetbe hozni, amit mi magunknak sem szeretnénk. Tehát így van ez, jön a kísértés, és amikor éppen nehézségeink vannak, akkor jön a sátán, és azt mondta, hogy gyere! Jézus fölvitte egy magas hegyre, és azt mondta neki, gyere, neked adom ezt a világot. Megoldom én a te problémáidat. Csak borulj le előttem, semmi más nem kérek. Hát hányszor mondjuk ki, hogy hát a szükség nagy úr. Az ördög meg mindig tudja, hogy hol kell jönni és kísérteni. Amikor leginkább elfáradunk, amikor legjobban nem találjuk az életünk kérdéseire a megoldást, na akkor jön a kísértés. Nézzük csak ezt a sunamit asszonyt. Ő azt mondja, hogy én békességben élek. Én békességben élek. Testvérek, akkor tudunk győzedelmeskedni a kísértéseink fölött, amikor szoros közösségben vagyunk Istennel. Ha nem, akkor elbukunk. Akkor mindegy, hogy mi történik. Akkor nem tudunk megállni. Emlékezzünk csak Jákob és Ézsau történetére. Egy nagyon meghatározó történet az, amikor Ézsau hazajön a vadászatából elfáradva, elerőtlenedve, és akkor éppen ugye lencsét főz otthon Jákob, és akkor megkérdezi, hát mi ez a vörös étel, azt mondja, adjál, mert éhen halok. És akkor ugye megkísértette az ördög éppen Jákobon keresztül Ézsaut, és azt mondta, hogy jó, adok én neked, de add ide a te elsőszülöttségi jogodat. Ami nem csak abban állt, hogy nagyobb lesz, vagy nagyobb az ő atyától rászálló jövedelme, hanem ez az áldást is, az isteni jelenlétet is jelentette. És akkor azt mondta Ézsau ebben az állapotában, amikor megfáradva, meggyötörve volt, hogy mit számít nekem az áldás, hogyha éhen halok? Ugye milyen érdekes dolog, hogy akkor, amikor az ember életében jönnek nehéz időszakok, akkor elfelejtkezik arról, hogy Isten Isten mit ígért. És elfeledkezik azokról a kötelezettségekről, sőt még azokról a megtapasztalásokról is, amit átélt az életében, Isten jelenlétében. Hogy annyiszor tapasztaltam meg Isten hűségét, és most, amikor jön a kísértés, akkor azt mondod, hogy mindez semmit nem ér, mert meghalok éhen. És eladja egy tál lencséért az üdvösséget, az Istennel való közösséget. Nagy kísértés ez. Testvérek, nagy kérdés ez, hogy megteszem én ezt. Nagyon jó látni ezt ennél a gyülekezetnek az életében, amikor azt mondja, hogy tudom a te dolgaidat, a te szegénységedet. Ugye a Szmírnei gyülekezet egy szegény gyülekezet volt, pedig lehetett volna gazdag is. Szmírne egy gazdag kereskedőváros volt, de nem akart olyan módon meggazdagodni. Nem akart olyan módon befolyást szerezni, amely nem kedves Istennek. Említettem ma Isten, hogy az imaórán Zákeusnak a történetét, ugye azt látjuk, hogy ő is milyen magasra jutott el, és egyszer csak Isten megszólította, és rájött arról, hogy ez mind semmit nem ér, és mindent félredobott. Na hát ilyen volt ez a gyülekezet is. Azt mondja, hogy nekem fontosabb az Istennel való közösség, mint az, amit elérhetnénk bármi más áron, akár anyagiakban, akár más módon. Tehát tudom a te szegénységedet, de gazdag vagy. Testvérek, az egyik nagyon fontos üzenet, hogy ne legyünk Ézsauk, ne adjuk el az áldást, amit Isten nekünk adott, hanem ragadjuk meg, éljünk Istennel szoros közösségben. Éljünk vele szoros közösségben, hogy Isten megállhassa az életünket. Mert ez az az út, amelyen átélhetjük azt az áldást, amit a derékasszony dicséretében Isten elénk állít. Mert amilyen kapcsolatban vagyok Istennel, olyan kapcsolatban leszek, akár a férjemmel, a feleségemmel, az édesanyámmal, a gyermekemmel, ezek a legfontosabbak, akik körülvesznek bennünket, és ezen kívül még azokkal is, akik bekerülnek valamilyen módon az én körömbe. De ez az Istennel való szoros kapcsolatra van szükségem, mert ez sokkal fontosabb. De van egy másik gondolat ezzel kapcsolatban, ami szintén nagy kísértés. Ez pedig én úgy tudtam megfogalmazni, hogy az önsajnálat. Mert bennem volt az a gondolat, hogy na jó, de amikor az embernek annyi mindent kell csinálni, és itt a derékasszony dicséretével kapcsolatban nézhetjük, hogy éjszaka sem fekszem le, ki van mosva a családnak a ruhája, meg van főzve az ebéd, hogy egy kicsit átpróbáljam a mai kor emberének ezt a gondolatot vinni. Tehát, hogyha már mindent, már ki is takarítottam, minden rendben van, és akkor az ember azt érzi, hogy miért kell nekem ezt csinálni? Miért kell nekem ezt egyedül csinálnom? Hogy van ez? És az emberben benne van az a gondolat, hogy hát én ezt nem bírom. Én ezt nem tudom megcsinálni. És milyen sokszor jön ez a gondolat, hogy egy önsajnálat, hogy miért kell nekem egyedül hordoznom ezeket a terheket. És az Úr igéje azt mondja, hogy gazdag vagy. Gazdag vagy, mert mindenre van erőd a Krisztusban, aki téged megerősít. Mindenre van erőd a Krisztusban, aki neked erőt ad a hétköznapokban. És számomra azért kedves ez a felolvasott rész, mert ez az asszony nem úgy beszél, mint aki belefáradt abba, hogy miért nekem kell adni még a szegénynek is, miért kell nekem ezt és ezt és ezt és ezt végigcsinálni, hanem ezt el tudja végezni. Persze nem azt szeretném mondani a férfi társaimnak, hogy nyugodtan dőljenek otthon hátra, mert hát derék asszonyunk van, aki erőt merít az Úrból, és majd mindent megcsinál. Nem erről van szó, hanem arról, hogy mire lehet nekünk az erőnk. Hogy merjünk ő hozzá jönni. Merjünk erőt meg beríteni ő belőle, mert ha hozzámegyünk, ha vele lesz szoros kapcsolatunk, akkor az ige is azt mondja, hogy futnak és nem fáradnak el, és szájra kapnak, mint a sasmadár, hogy van erőnk a Krisztusban. És megvalósulhat az, amit Isten igéje itt elénk állít. Az az asszony, aki féli az Urat, az szerez kedvességet. Az lesz, annak lesz ereje. És nekünk, gyermekeknek, nekünk férjeknek, nekünk testvéreknek, amikor a hölgyekre, az anyákra, keresztanyákra gondolunk, akkor így kell rájuk gondolnunk, hogy ők, ha az Úrból merítkeznek, akkor erejük lesz. És ez nekünk is jó, ez nekünk válik tökéletes állapottá, de ugyanakkor pedig azt mondja Isten igéje, hogy egymás terhét hordozzátok. Hogy igenis, álljunk oda melléjük. Mert csak az az ember éli át ennek a önfeláldozásnak a gazdagságát is, örömét, aki maga is adni képes. Tehát egy ilyen életre hívott el bennünket, nem csak asszonyokat, hanem férfiakat is. És hogyha ha az Úrban vagyunk, ha mindenre van erőnk a Krisztusban, akkor mind a férfiak, mind az asszonyok a maguk feladataiban, szolgálataiban ilyen tökéletesen tudnak majd helytállni, és adjunk hálát ezért a lehetőségért. És ma különösképpen adjunk hálát az édesanyákért, akiktől annyi sok jót és sok áldást, azoktól a szülőktől, akik gondoskodtak rólunk, gondoljunk rájuk szeretettel, és adjunk hálát Istennek, és kérjük őket, hogy hordozzák továbbra is ezeket a szülőket, anyákat, édesanyákat, szeretteinket. Adja az Úr, hogy átéljük azt az örömöt, azt az áldást, amit a Krisztus közelségéből nyerhetünk. Úgy, hogy Isten tökéletessé tesz bennünket, és tökéletes szeretetre tud elvezetni mindannyiunkat. Hát adja az Úr, hogy így legyen. Amen.